Na akkor, beszéljünk egy kicsit a kegyelemről. Előre hallom már lelki füleimmel, és látom lelki szemeimmel, ahogy felsziszennek sokan is. Elkezdenek fintorogni, hogy ó, hát már ő is felül a botrányvonatra. Jelentem, nem akarok felülni a botrányvonatra, de ennek az ügynek vannak olyan aspektusai, olyan teológiai és egyházi vonalai, amit úgy érzem, hogy most nem lehet szó nélkül hagyni, úgy, hogy a csatorna jó szokásához híven egyel hátrébb lépünk, és egy kicsit megpróbáljuk megnézni, hogy teológiailag, Isten igéje szempontjából mi az, amit erről itt most el lehet mondani. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a kegyelemről fogunk beszélni. De mielőtt belevágnánk ebbe a manapság legalábbis a szavak szintjén nagyon parázs témába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Google Podcaston és Facebookon. És hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. Szóval az utóbbi hetekben, vagy hónapokban már nagyon felborzolta a kedélyeket egy olyan közéleti esemény, amely kegyelmi ügyként, vagy kegyelmi botrányként híresült el, és ami azt hiszem még egy jó darabig, vagy ennek a hullámai, vagy azok a hullámok, amiket ez vetett, még egy jó darabig velünk lesznek. És amikor ez elkezdődött, már akkor gondolkodtam rajta, hogy jó lenne róla egy adást csinálni, de aztán úgy gondoltam, hogy hagyom egy picit ülni ezt a dolgot, és megvárni azt, hogy egy picit leülepedjenek az indulatok, hogy egy kicsit higgadtabban és egy kicsit tágabb perspektívában gondolkodva tudjunk ránézni erre az egész témára, és hát persze már megvizsgálva azt, hogy ez mit okozott, vagy mit nem. Most jutottam el egy olyan pontig, vagy inkább úgy mondanám, hogy az ügy most jutott el egy olyan pontig, amikor azt éreztem, hogy most viszont már mondani kell valamit, mert hogy ennek az ügynek a hullámai már nagyon átcsapnak az egyház, és itt most egyház alatt az egyetemes kereszténységet értem, ugye Magyarországon, az egyház feje fölött már átcsapnak a hullámok, ennek az ügynek a hullámai. És ennek az oka pedig az, hogy alapvetően maga az ügynek van egy nagyon erős jogi vonulata, mivel nem vagyok jogász, nem tudok hozzászólni, van egy erős hatalompolitikai vonulata, amihez meg nem akarok hozzászólni, és lett egy nagyon erős ekléziológiai, azaz egyházat, mint közösséget, mint létező csoportot, mint keresztények közösségét érintő vonulata, amihoz viszont úgy érzem, hogy hozzá kell szólni. És ami miatt ennek egyházi vonulata lett, az nem csupán az, hogy magában az ügyben egy református püspök is érintett, hanem azért, mert ez a bizonyos református püspök, Balogh Zoltán, és a már lemondott köztársasági elnök, Novák Katalin, a megnyilatkozásaikkal egy egyházi térbe terelték bele ezt az ügyet. Vagy ha úgy tetszik, egy teológiai térbe terelték be ezt az ügyet, amiről viszont azt hiszem, hogy alapvetően teológiával foglalkozó csatornaként meg kellene szólalni. Hoztam két bevágást nektek, videó, illetve audio bevágást nektek, két-két beszédből, pontosabban egy-egy beszédből, összesen kettőből. Az egyik a Novák Katalinnak a lemondó beszéde, a másik pedig Balogh Zoltán református püspöknek a február 16-ai református zsinaton elmondott beszédéből, egy részlet, mind a kettőből egy-egy rövid részlet, amelynek mentén én úgy érzem, hogy ez az ügy tényleg bekerült így a teológiai térbe.
Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség.
Ha valaki esetleg látta már a videót, vagy hallgatta ezt a beszédet, akkor tudhatja azt, hogy ez a legvége, amely egy imádság tulajdonképpen, tehát a köztársasági elnökünk mond egy, vagy az akkori, már nem köztársasági elnökünk, mond egy beszédet, amiben kinyilvánítja, hogy lemond, és ennek a végén becsukja a szemét, és elmond egy nagyon rövid imádságot. És ez a nagyon rövid imádság, ez tulajdonképpen két már meglévő szövegnek a keveréke, mégpedig a magyar himnusznak az eleje, és a mi atyánknak a vége. És ezt mondja el tulajdonképpen egyfajta záró imádságként a beszédének a végén. A második videóban pedig szintén egy imádságot találunk, ugyanis bármennyire furcsa, valaki nem látta esetleg a beszédet, érdemes megnézni, természetesen mind a kettőnek a teljes verzióját belinkelem alulra. Tehát ez is egy imádság, annak ellenére, hogyha valaki esetleg videóban nézi, és nem podcast alkalmazásban hallgatja, akkor úgy érzi, hogy Balogh Zoltán itt nem egy imádságot mond, hanem egy beszédet. És, de nagyon fontos körülmény az, hogy ezt ő imádságnak mondja, és nem vonjuk kétségbe azt, hogy ezt imádságnak is gondolta. Minden esetre az előadás mód az egy beszédhez hasonló.
Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek. Annyiszor kértem lelkipásztorként kegyelmet. Világi hatóságoktól, emberektől, embereknek. És kértem kegyelmet elsősorban magamnak, tőled, kegyelmes Isten. Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek. Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintős, nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben, országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre.
És itt ebben az imádságban pedig magáról a kegyelemről beszél, és arról, hogy ő már sokszor kért kegyelmet jogi testületektől embereknek, és kért kegyelmet Istentől. Ami közös ebben a két beszédben, azon túl, hogy mind a kettő imádság is, hogy ez nyilvánosan történik meg, az az, hogy mind a kettőben található egy-egy olyan teológiai összemosás, vagy teológiai szempontból nézve összemosódás, ami nagyon nem jó. A Novák Katalinnak a beszédében ott a mi atyánk és a magyar himnusznak az összemosása az azért nagyon-nagyon problematikus, mert hogy a magyar himnusz, és erről készítettem egy külön adást, azt is belinkelem alulra, az teológiailag több ponton is kifogásolható, és ha ez össze van téve egy köztársasági elnök, egy népnek, egy nemzetnek a vezetője, vagy első számú jogi méltósága, szájából ez a kettő nyilvánosan össze van rakva egy szövegbe, egy imádságba, ami ugyan nem ámennel végződik, de mégis érezzük azt, hogy ez egy imádság, tehát ez nyilvánvaló, az nagyon egészségtelen. A másik beszédben pedig egy olyan teológiai összemosódás történik, amelyben a jogi értelemben vett kegyelem, és a teológiai értelemben vett kegyelem, az nincsen külön választva. Nincsen eléggé külön választva. És bár mind a két videó részlet, imádság, tehát elvi szinten ez az Istennel való kapcsolódásnak az eszköze, tehát nem egy teológiai értekezés, ahol mindent meg kell indokolni, és mindent mindig alá kell támasztani, de ettől függetlenül ezek olyan erős teológiai impulzusokat közvetítenek nyilvánosan emberek, és azt hiszem nem túlzok, milliói számára, hogy én úgy gondolom, hogy ezekre mindenképpen reagálni kell. Ugyanis, mivel teológiai térbe és egyházi vonalra terelődött ez az egész ügy, ez, ha addig nem is, de ezek után mindenképpen nagyon nagy zavart keltett az egyetemes kereszténységben, nem csak a református egyházban, amelynek ugye Balogh Zoltán püspöke, Novák Katalin pedig tagja, hanem az egyetemes kereszténységben. Egy Facebook bejegyzést és egy kommentet szeretnék most idehozni, amely mindkettő evangélikus részről történt meg. Két általam nagyon tisztelt embernek tulajdonképpen a nyilvános párbeszéde ez, még ha csak komment, bejegyzés és komment formájában is. Aki a bejegyzést írta, ő Háfenser Károly, aki az Evangélikus Hittudomány Egyetemnek az oktatója, és akivel már készítettem egy podcast adást, az egyik első beszélgetős podcast adás az a csatornán, a liturgiáról beszélgetünk vele, hiszen ez a szakterülete a liturgika, és aki pedig reagált kommentben erre a posztra, erre a bejegyzésre, Facebook bejegyzésre, az pedig Fábry György, dr. Fábry György, aki az ELTE-nek az oktatója, és ő pedig az Északi Evangélikus Egyház kerületnek a kerületi felügyelője. És az ő két bejegyzésükből, vagy hát ebből az egy bejegyzésből és egy kommentből pedig nyilvánvalóvá lett az egyik legnagyobb kár, amit ez az egész ügy, és eznek az egész ügynek az egyházi vonalra terelődése okozott. Ez pedig az, hogy tulajdonképpen bemocskolódott a kereszténységnek és az egyetemes kereszténységnek az egyik legszentebb és legmélyebb teológiát tartalmazó kifejezése, ami nem más, mint a kegyelem. Hogyha a keresztény közösségben elhangzik ez a szó, hogy kegyelem, akkor mindenki asszociál valamire. És általában ez az Istenhez kapcsolódik. De ha valaki az egyházon kívül van, vagy éppen nem kapcsolódik szorosan az egyházhoz, csak úgy szörmentén, akkor viszont ez a kifejezés nem egészen egyértelmű, mivel a kegyelem, mint kifejezés azok számára tényleg egy egyértelmű és egy nagyon fontos kifejezés, akik ezt élik. Akik megélik, tudatosan megélik azt, hogy az Isten kegyelmében járnak, hadd mondjam így. És eddig is azért lelkészi szolgálatom során egy nagyon nehéz műfaj volt elmagyarázni a kegyelmet azoknak, akik ezt nem élik meg. Hogy egy picit meg tudják érteni, és talán a Szentlélek által meg is tudják tapasztalni azt, hogy ez milyen, amikor az Istennek a kegyelmében jár az ember. És hát, mint mondtam, eddig se volt ez egy könnyű műfaj, de most olyan szinten deformálódott a szélesebb nyilvánosságban ez a kifejezés, ami az eddig is nehéz magyarázatot még nehezebbé tette, és olyan falakat és asszociációk, falakat húzott és asszociációkat ébreszt az emberekben, amely alapvetően nehezíti az evangélium hirdetését. Legyen szó itt a szószékről, legyen szó oktatásról, legyen szó szélesebb társadalmi kommunikációról, vagy legyen szó missziói helyzetekről, evangelizációról, bármiről, ez most baromi nehéz, mert hogyha kimondod azt, hogy az Isten kegyelmes, akkor onnantól kezdve mindenkinek ez az ügy jut az eszébe. És ezt fogalmazta meg Háfenser Károly egy szerintem nagyon erős és nagyon szívbemarkoló posztban, aminek egyik konklúziója, amúgy olvassátok el, hogy hát nagyon nehezen, vagy szinte lehetetlen az, hogy használjuk ezt a kifejezést szószékről, prédikációba, vagy úgy általában. És erre jött válaszként Fábry Györgynek a posztja, aki azt mondta, hogy hát pont ezért kell használni, és pont ezért kell még erősebben ragaszkodunk ehhez a kifejezéshez, hogy a közszájon forgó jelentést újra vissza tudjuk követelni, és újra meg tudjuk neki adni az igazi, egyházi, biblikus jelentését. És igazából ez a poszt és ez a bejegyzés ugye vitatkozik egymással, de én úgy érzem, hogy mind a kettőnek az igaza van. Egyrésztről igaz az, hogy innentől kezdve hogyan is használhatnánk mi ezt a kifejezést. Másrésztről viszont az is igaz, hogy nagyon kéne használnunk ezt a kifejezést, hiszen az egyik legmélyebb tartalmú teológiai kifejezés. És itt ebben az adásban nekem az lenne a célom, vagy hát itt az adásnak a második felében, hogy egy hidat húzzak e közé a két gondolat közé, és el tudjunk jutni onnan, hogy hogyan is használhatnánk most ezt a kifejezést, odáig, hogy igenis használnunk kell ezt a kifejezést. És ehhez egy bibliai szakaszt hoztam segítségül, amely Pál apostolnak a tollából származik, mégpedig az efézusi gyülekezetbe írott levelének második fejezetéből a 4. verstől kezdve olvasom. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel szeretett minket, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Egy csomó minden van ebben a bibliai szakaszban, amiről érdemes lenne beszélni, de én itt most ebben a videóban csak a kegyelemről beszélnék. A kegyelem ugyanis egy folyamatba illeszkedik bele, és ennek a folyamatnak a lépéseit láthatjuk ebben az Efézus ígében. Azt olvasok az Istenről, ez az első lépés, hogy ő irgalmas. Mit jelent az irgalom? Az irgalom az az együttérzésből fakadó cselekvő szeretetet jelenti. Ez az, ami az Istent jellemzi, az irgalom. És mivel ő irgalmas és irgalomra indult az emberek iránt, akik elveszettek, ezért adta a kegyelmét. A kegyelemnek az oka az az Isten irgalma, és a kegyelemnek a célja vagy okozata az pedig nem más, mint az üdvösség. Tehát tulajdonképpen az, hogy az embernek üdvössége lehet, és erről is készítettem egy adást, nézzétek meg, ha eddig még nem tettétek. Tehát az embernek azért lehet üdvössége, mert az Isten kegyelemből ezt neki adja. Miért? Mert irgalommal, együttérzésből fakadó cselekvő szeretettel van iránta. Tehát, hogyha össze akarnánk foglalni azt, hogy mi a kegyelem, a valódi, isteni kegyelem, akkor én úgy tudnám összefoglalni, hogy az Isten látta az embernek a helyzetét, az elveszett voltát, és annyira szeretett bennünket, hogy feláldozta a saját fiát, hogy ő, Jézus, utat készítsen halálon és poklon át ő hozzá, az Istenhez, azáltal, hogy magára vállalta a bűneinket és azoknak a büntetését. És ráadásul, mivel ez egy annyira drága dolog, hogy ezt senki nem tudja megfizetni, ezért mindezt ingyen felkínálja a számunkra, ajándékba. Hát ezt jelenti a kegyelem. Hogy az Istennel való kapcsolódás, találkozás, és ennek a végső formája az üdvösség, az ingyen és ajándékba van, azért, mert az Isten szeret minket. Na ezt a kifejezést mocskolta be ez az ügy, és ez az a kifejezés, ez az a szó, ami mögött annyi minden van, amit vissza kell, hogy követeljünk, és használnunk kell, mert az Isten hatalmas szeretetének és az ő cselekvésének az egyik legfontosabb leíró fogalma. Én kívánom azt, hogy az egyházban újra és tovább tudjuk használni ezt a kifejezést, hogy akármennyire is megrecsent ez a szó ezzel az infernális üggyel, vagy ennek az infernális ügynek az okán, de mi hívő keresztény emberként éljük és képviseljük, amit ez a fogalom jelent. És most zárásképpen hallgassuk meg még egyszer ezt a páli szakaszt. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, mondjátok el a véleményeteket, egyet vagy egyet nem értéseteket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!